Novák Katalin az Emberi Erőforrások Minisztériumának család és ifjúságügyért felelős államtitkára az Inforádió arénájának vendége. Egy nagyszabályváltozás jön a gyermekétkeztetésben. Jövő évtől minden iskolai szünetben kötelező lesz az önkormányzatok számára a rászoruló gyerekek napi egyszeri ingyenes étkeztetésének megszervezése. Csengelétől Battonyáig mindenkinek?
Mindenkinek.
Hol?
Én itt, hogyha engedi, akkor egy picit megint tágabb perspektívában mondanám ezt az egészet, ezt a gyerekétkezés dolgot, hogy miről is szól ez az, hogy enni adunk a gyerekeknek, és hogy gyakorlatilag állami pénzen kapnak naponta háromszor enni a gyermekek ma a közétkeztetésben. Ezt aki élt, járt külföldön, vagy ismeri a külföldi tapasztalatokat, az tudja, hogy ez nagyon ritka. Tehát nagyon sok olyan nyugat-európai jó körülmények között élő ország van, ahol bizony csak azt kapják a gyerekek adott esetben enni, amit a szülők csomagolnak, és általában nagyon-nagyon sokat kell azért fizetni, hogy a gyerekek enni kapjanak. És Magyarországon is, aki gyereket nevel, az tudja, hogy bizony a gyerekétkezés, a gyereknek az étkezése, étkeztetése az adott esetben havi szinten gyerekenként 7-10 ezer forintos összeget is kitehet. Tehát azért ez egy jelentős tétel. És mi azt a célkitűzést határoztuk meg, vagy azt döntöttük el, hogy minél inkább igyekszünk ezt a gyermekétkezést jó minőségűvé is tenni, és minél elérhetőbbé tenni a gyerekek és a családok számára. És ez számos lépést tettünk ebben az ügyben. Én azt emelném ki, hogy jelenleg úgy néz ki már idén szeptembertől, hogy a bölcsődéses óvodáskorú gyermekeknek több mint 90%-a ingyenesen kap Magyarországon enni.
Bocsánat, azoknak, akik bent vannak az intézményrendszerben. Mert az előbb beszéltünk arról, hogy a bölcsődéskorú gyerekeknek 10-20%-a van bent a rendszerben. Tehát az otthoniakról sajnos nem tudunk semmit, hogy ott mit tesznek a gyerekek.
Én azért is kezdtem innen, mert azért ez mondjuk az óvodás korosztályban egy nagyon jelentős szám. 3 éves kortól kötelező az óvoda most már szeptembertől, és ehhez járul hozzá az, hogy egyébként az ingyenes étkezést ilyen nagy mértékben, vagy tehát a nagyon széles körben vezettük be, azt mondanám, hogy tényleg csak a legfelső alig 10%, vagy kevesebb, mint 10% szüleinek kell fizetni ezért az étkezésért.
Tehát legalább az óvodásokról tudjuk, hogy 95%-ban esznek.
Ezt kimerem jelenteni, hogy igen, és napi 3-szor esznek, jó, megfelelő mennyiségű ételt kapnak, ebből egy meleg étel, azért ez is rendkívül fontos. Ez van az óvodásoknál, és az iskolásoknál is egyébként bővült ez a kedvezményrendszer. A legegyszerűbb talán úgy megfogalmazni, hogy mindenki, aki eddig féláron étkezett, az most már ingyenesen tud étkezni. Tehát ez itt a jelentős változás. Tehát én úgy látom, hogy az ingyenes étkezésnek a köre az tényleg jelentős mértékben kibővült. Ez alapvetően a bölcsődés és az óvodás korosztályra igaz. Az, hogy az iskolában hogyan tudunk ebben előrelépni, az még a jövőnek a zenéje, de tehát jó lenne, hogyha ebben...
Itt a szünetekről van szó.
És akkor itt jön a következő kérdés, ez pedig valóban a szünetekre vonatkozik. Itt most egy olyan törvényjavaslat van az asztalon, egy olyan törvényjavaslatot nyújtottunk be, ami azt határozza meg, hogy még eddig ez egy ilyen pályázatos formában működő rendszer volt, tehát az önkormányzatok pályázhattak a szünidei gyermekétkeztetésre, és ezt a pályázat útján kapták meg ezt a támogatást, amiből tulajdonképpen állami forrásokból fedeztük teljes egészében a költségeket. Most pedig azt mondjuk, hogy ne hagyatkozzunk arra, hogy melyik önkormányzat fog ilyen pályázatot benyújtani, hanem írjuk ezt elő kötelező önkormányzati feladatként, és ehhez egyébként biztosítjuk a szükséges forrásokat.
Teljes forrást? Teljes. Amennyibe kerül?
Ez amennyibe kerül, hogyha itt csak úgy nagyságrendileg legyen erről valamilyen elképzelés, ez jelenleg úgy néz ki, hogy 3 milliárd forintot fordítottunk szünidei gyermekétkeztetésre, ami már szintén a korábbiakhoz képest egy megemelt összeg. Ezt jövőre 50%-ával növeljük, tehát jövőre már 4,5 milliárd van. Egyébként pedig, hogyha a teljes gyermekétkeztetésre fordított összeget vagy költségvetési előirányzatot nézzük, akkor ez 2010-ben összesen volt 28 milliárd forint, és jövőre már több mint 71 milliárd forint lesz. Tehát egy óriási nagy ugrás volt. Ez látszik, hogy tényleg nagyon jelentős forrásokat csoportosítottunk át arra, hogy a gyerekeknek az étkezését meg tudjuk oldani.
Hol van a rendszerben biztosíték, vagy hol lesz a rendszerben biztosíték arra, hogyha az önkormányzatok megkapják a pénzt, abból tényleg ételt készítenek, és azt tényleg megeszi az a szünetben is, aki arra rászorult. Itt voltak olyan hírek az elmúlt években, hogy döccenősen ment néhány helyen az önkormányzati étkeztetés.
Ezt ellenőrzésekkel lehet alapvetően biztosítani, tehát azt valóban garantálni is kell, hogy ezek a megfelelő helyre jutnak el, illetve hogy szünidőben is megfelelő módon pont a gyerekek tényleg meg fogják kapni ezeket az ételeket, a rászoruló gyerekek fogják megkapni, és itt részben azért az önkormányzatoknak van felelőssége, másrészt pedig sajnos ezt muszáj kimondani, és muszáj hangsúlyoznunk, hogy a gyermekeknek az étkezése, és vegyük ide ugye a hétvégi étkezést is, a gyermekek étkezése vonatkozásában azért a szülőknek is van felelőssége. Tehát nem lehet ezt kizárólag egy állami feladatnak tekinteni, hogy a gyermekek mennyit és hogyan tudnak étkezni. Mi ebben nagyon sok támogatást igyekszünk adni, mint források tekintetében sok pénzt raktunk erre, vagy csoportosítottunk át erre a célra, de fontos az is, hogy a szülők is legyenek ebben partnerek, mert sajnos van olyan tapasztalat is, hogy bár ott lenne a lehetőség, de adott esetben mondjuk a szülők sem élnek vele.
Ilyenkor lesz az önkormányzatnál ember, aki beül az autóba, ételhordóba, gulyáságyúval, kiviszi, ha már a szülők nem jönnek, mert mondjuk sáros az út, vagy lefagyott, vagy messze van, külterületen élnek, és nem tudnak jönni, mert nincs olyan jó cipőjük. Például.
Nagyon összetett és több szereplős ez az úgynevezett szociális, hát ez tulajdonképpen a szociális ellátórendszernek a feladatairól beszélünk, ahol éppen az a feladat és az a cél, és ilyen típusú változások is vannak most a következő évtől. Itt nem szeretnék másnak a területére nagyon átkalandozni, hiszen ez ugye a szociális ágazathoz, államtitkársághoz tartozik, mégis a lényeget talán érdemes itt is leszögezni, hogy itt olyan szereplők vannak a szociális ellátórendszerben, a szociális szféra segítői között, akik a lehető legjobban ismerik a családokat, akik napi szinten kapcsolatban állnak ezekkel a családokkal, akik tudják a reális valós igényeket. És ahol igen, ahol az az akadály, hogy valamilyen ön által említett hasonlókból nem tudnak mondjuk valahova eljutni, ott meg kell adni ott ezt a típusú segítséget, és arra is oda kell figyelni, hogy a szülők tudják azt, hogy nekik is erőfeszítéseket kell tenniük.
Ez a gyermekjóléti szolgálat megerősítése?
Ez tulajdonképpen
létszámban? Ez meghatáskörben?
Mind létszámban, mind forrásban, mind hatáskörben, mind elérésben. Tehát itt egy olyan típusú változás lesz a következő év elejétől, ami gyakorlatilag ezeknek a gyermekjóléti szolgálatoknak az integrációja és a számoknak a megnövelésével helyi szinten még hatékonyabban tud segíteni a családoknak.
Próbáltam értelmezni a híreket, akkor ilyen területi alapú átszervezések is lesznek. Ez magyarán mit jelent, hogy nem oda fognak tartozni, ahová eddig tartoztak, nem ott lesz a központ, ahová jelenteni kell a teljesítményt, mint ahol eddig volt?
Én azt gondolom, hogy a legfontosabb ebből az, hogy az érintett családok mit fognak ebből érzékelni. És ők azt kell, hogy érzékeljék, és ez az átalakításnak az iránya is, hogy közelebb jön hozzájuk tulajdonképpen ez a szolgáltatás, illetve hogy ők integráltan egyben kapják meg az összes típusú szolgáltatást. Tehát jobban összeérnek ezek a szálak, jobban összeér a gyermekjóléti és a gyermekeket segítő egyéb szociális ellátási rendszer. Én ezt fogalmaznám meg leginkább.
Több lesz az az ember, aki ezekkel a területekkel fog foglalkozni? Vagy egy ember több feladatot fog ellátni, mert ha voltak olyan hírek, hogy az egy szakemberre jutó családok száma az kezelhetetlenül sok, fizikailag nem tud odaérni mindenhová. Jó, hogy nem tud vele foglalkozni.
A feladatokat úgy csoportosítják át, a szociális államtitkárság egy olyan megoldást dolgozott ki ebben a tekintetben, ahol a feladatokat úgy csoportosítják át, hogy egyszer racionálisabban lehessen ellátni ezeket a feladatokat, jobban ki lehessen ugyanazt a létszámot, észszerűbben lehessen kihasználni, és hatékonyabb segítséget tudjanak nyújtani a családoknak.
Milyen integrált a rendszer? Van itt nálunk egy védőnői rendszer, amit mindig büszkén a szívünkre mutatva, mert az milyen jó, az senkinek nincs itt a környéken, őket bevonják valamilyen módon, hogy ez teljesen más terület.
A védőnői rendszert én szintén rendkívül fontosnak tartom, hiszen a védőnő az, aki ismeri a családot már adott esetben a fogantatás pillanatától, és kíséri végig a várandóság alatt, és utána a kisgyermeknek a pici korában is. A védőnői rendszernek a megerősítése az pedig az egészségügyi ágazaton keresztül egy szintén fontos célkitűzésünk.
De látják egymást?
Látják. látják egymást, olyan fejlesztéseket valósítottunk meg az utóbbi időszakban közösségi vagy Európai Uniós forrásoknak, fejlesztési forrásoknak a bevonásával is, ami épp ezt a típusú összehangolást, éppen ezeknek a szolgáltatásoknak az összekötését valósította meg. Tehát igen, látják egymást, el is jutnak egymáshoz az információk, és a védőnöket például, hogy mondjak egy másik területet, amiben nagyon támaszkodunk rájuk, és nagyon fontos is az ő tudásukat használni. Ez éppen ez a korai fejlesztés, az a kora gyermekkori intervenció, amikor ők látják a családot, ők ismerik, tudják azt, hogy milyen hogy kell viselkednie mondjuk egy pici gyereknek, és jobban ki tudják szűrni azt, hogyha jelentkezik valamilyen rendellenesség, amit adott esetben akár még a szülő sem ismert fel, és még orvosnál egyébként nem is jártak, akkor a védőnő az, aki ott van, ismeri a családot, ez egy bizalmi viszony, beengedik az otthonukba őt a szülők, és ő föl tudja ismerni adott esetben azt, hogy itt valami olyan probléma van, amivel szakértőhöz kell fordulni, vagy el kell menni ahhoz a szakértői bizottsághoz, amely aztán megállapítja azt, hogy annak a gyermeknek fejlesztésre van szüksége.
Azt látják-e, hogy a szükségleteket milyen arányban tudják fölmérni, vagy mennyire szűklukú a szociális ellátórendszer felismerési hálója? Tehát mindenkit látnak-e, akinek valamilyen problémára választ kell kapnia?
Elvileg igen. Tehát elvileg igen. Én azt látom, és azt ismertük föl, hogy érdemes még több erőforrást összpontosítanunk erre a területre, hiszen hogyha valaki ismer akár a környezetében, akár a saját életében volt olyan eset, amikor valamilyen rendellenesség jelentkezett mondjuk egy kisgyermeknél, akkor tapasztalhatja azt, hogy az, hogy ő eljusson a szakértői bizottsághoz, azt, hogy aztán megállapítsák róla, hogy ő neki kell ilyen korai fejlesztésben részesülnie, hogy aztán ő megtalálja azt a megfelelő fejlesztési formát, és úgy, hogy ez neki mennyibe fog utána kerülni, hiszen sokszor a saját zsebükbe is nyúlnak ezek a szülők, ez rendkívül sok terhet tud róni egy családra, és a korai fejlesztésben, a kora gyermekkori intervencióban éppen az a lényeg, hogy minél korábbi a felismerés, annál hatékonyabb tud lenni a segítség. Éppen ezért hozott már a kormány is olyan döntéseket, amelyekkel kivontuk azt, hogy megerősítjük ezt az úgynevezett pedagógiai szakszolgálatot. Ez tulajdonképpen a köznevelési ellátórendszeren keresztül valósul meg. Ez az úgynevezett pedagógiai szakszolgálat őrködik a felett, hogy ezt a felismerést megtegye, hogy a szakértői bizottságokban olyan nagy számban és olyan emberek üljenek, akik értenek nagyon jól ehhez a korosztályhoz, hogy időben történjen meg a felismerés, és hogy a család időben megkaphassa azt a szakszerű fejlesztést, amire ahhoz szüksége van, hogy ezeket a rendellenességeket időben, adott esetben teljes egészében orvosolni lehessen, vagy sokat lehessen javítani rajta még a 3 éves kort megelőzően.
A szakszerű fejlesztés ellátó helyei ezek az országban is rendelkezésre állnak? Vagy utazni kell érte sokat?
Ez úgy néz ki, hogy ez a pedagógiai szakszolgálatokon keresztül valósul meg. Van, nem feltétlenül utazni kell hozzá, hanem ez van ilyen úgynevezett kitelepülős formában is, tehát a fejlesztők is kimehetnek az adott helyszínekre, de ahogy mondtam, ennek a fejlesztése az egy fontos lépés, és erről már döntöttünk, és el is kezdtük ezt a fejlesztést. 200 ilyen új munkaerő vagy szakember jelenik majd meg a rendszerben, ami nagyon jelentős segítséget fog nyújtani azoknak, akik ilyen helyzetben vannak. Folyamatosan én kifejezetten több ilyen, sok ilyen fejlesztő helyen is voltam, kapcsolatban állok azokkal, akik ezen a területen dolgoznak, és bizony azt látom, hogy ez egy heroikus munka, amit ezek a korai fejlesztéssel foglalkozó szakemberek végeznek, és mindenképpen ügyelnünk kell arra, hogy ahol tényleg szükség van erre a korai fejlesztésre, ott tényleg időben kapják meg a szülők az információkat is, és itt edukációról, képzésről, információ átadásról szintén szó van, hiszen sokszor úgy érzi egy olyan szülő, akinek valamilyen rendellenesség jelentkezett a gyermekénél, hogy ezt szégyelli, vagy nem mer szembenézni vele, adott esetben nem ismer időben segítséget kérni, tehát erről az oldalról is meg kell erősítenünk a dolgot, a képzés oldaláról is, és amire ön is utalt, ez az úgynevezett gyerekút, ez is egy fontos lépés volt, hogy legyen egy olyan gyerekút, amiben dokumentált módon végig tudjuk kísérni a gyermeknek a fejlődését, a fogantatásának a pillanatától egészen végig, és lássuk azt, hogy hol jelentkezik adott esetben egy rendellenesség, és kézbe adjuk adja az ellátórendszer minden tagja egymásnak ezeket a gyermekeket, és ne veszhessen el, ez volt a célunk, és ez a gyerekút nyilvántartás tulajdonképpen ez megszületett, hogy az a cél, hogy ne párhuzamosan futó rendszerek legyenek, és itt meg kell, hogy mondjam, hogy tényleg döbbenet, hogy bizonyos értelemben mondjuk 2010-ben hol tartott ez az ország ilyen típusú dokumentációk tekintetében, az, hogy nem volt egy átlátható, áttekinthető rendszer vagy nyilvántartás arról, hogy mondjuk valaki milyen típusú szociális juttatásokban részesül, vagy éppen így nem értek össze egymással a szociális és az egészségügyi ellátórendszernek a lábai, vagy mondhatom ezt a köznevelésre. Számtalan példát tudnék hozni, amit bizony megtapasztalnak az emberek, hogyha azt látják, hogy ők mint hogy a külön rendszerekben mozognának, és ez nem ér össze, holott össze kéne érni. Erre rengeteg energiát fordítottunk, rengeteg forrást fordítottunk az elmúlt időszakba, és éppen az a célunk, hogy ezeket, az volt a célunk, és nagyon nagy mértékben ez meg is valósult, hogy ezeket a rendszereket futtassuk össze, érjenek össze, és így sokkal hatékonyabban tudunk segíteni az embereknek.
Benzerendelet. Bevált? Mert jól szórakozunk azon, hogy mit tesznek a gyerekek.
Én egy nagyon fontos lépésnek tartom ezt az úgynevezett közétkeztetési rendeletet, és azt is őszintén szóval nagyon jónak tartom, hogy beszélünk erről, hogy mit esznek a gyerekek, mert...
Mit nem esznek? Mert egyre több hír jön arról, hogy hát nem akarják azok a büdös kölykök megenni, mert otthon nem ehhez szoktak.
Én azt hangsúlyozom, hogy beszélünk róla, mert nem tudom, hogy ön mit tapasztalt, vagy a rádióhallgatók hogy tapasztalták, hogy a menza az korábban olyan volt, amiről úgy áradoztak otthon a gyerekek, hogy azt mesélték volna esténként, hogy jaj, most ez milyen finom volt a menzán, az milyen jó volt megenni. Ez nem volt téma. Ezzel igazából korábban nem foglalkoztunk. Ez nem volt rendszeres, valahogy nem volt napirenden ez a kérdés, ami szerintem baj. Hiszen az, hogy mit adunk a gyerekeinknek enni, hogy ők naponta háromszor mit teszünk az asztalukra, Ez egy rendkívül fontos kérdés. És itt most valóban született egy olyan szabályozás, aminek a célja, aminek a motivációja és aminek a keretrendszere az, hogy egészséges legyen ez az étel, amit a gyerekek kapnak. És ezért elkezdtünk erről beszélni, és az, hogy ezt a rendeletet egyébként hogy tartják be, és megfelelően tartják-e be, vagy adott esetben egy közétkeztető azt a megoldást választja, hogy egyszerűen kihagyja mondjuk a sót az ételekből, és nem is fűszerezi másképpen, vagy leegyszerűsíti. Mondhatjuk azt, hogy megfelel az előírásoknak, hiszen ott maximumokat határoz meg mondjuk a szabályozás, de ez szerint a rendelet szerint higgy el, hogy lehet ízletesen főzni.
A szakácskodás az művészet. Mennyi időt hagynak arra, hogy ezt megtanulják azok is, akiknek mondjuk kondírban, nagytételben kell csinálni?
Ezt a rendeletet, ezt olyan 2 évvel a bevezetése előtt lehetett már megismerni részleteiben.
Meg kellett volna tanulni addigra.
Én most nem szeretnék ebben senkit másra mutogatni, vagy felelősségre vonni. Kifejezetten több esetben el is halasztottuk a rendeletnek a bevezetését. Először 1 évvel, aztán még adtunk egy kis laufot, amikor mondtuk, hogy már ott a rendelet, bevezettük, hatályba lépett, de még nem kötelező az alkalmazása. Ez 9 hónapos időszak volt pluszban. A mintamenza program, ami országszerte nagyon jó, hatékonyan működik, egyébként nagyon jó tapasztalatokkal, 2011 óta működik, hasonló elvek szerint, és vannak bizony olyan helyek, vannak olyan közétkeztetők, ahol ezek szerint az előírások szerint nagyon ízletesen főznek, és
ezt ki mondja meg? Ez olyan bonyolult dolog, hogy ez most jól sikerült, vagy nem jól sikerült, mert a feleségemnek ízlik, nekem nem, a fiam meg hát ő meg egy harmadikat mond.
Én tovább mennék. Még az sem biztos például, hogy ugyanaz ízlik egy felnőttnek, meg egy gyereknek. Nem tudom, hogy olyan, hogy van ezzel. Én például sósan eszem. Én akkor is megsúzom az ételt, hogyha meg se kóstoltam. Ez egy nagyon rossz szokás. Ott van a sótartó, megsúzom egyszerűen. Ezt nem, és valószínűleg nem csak én teszek így, hanem sokan vannak így ezzel. És hogyha attól, hogy nekünk vannak rossz szokásaink, és attól, hogy van egy kialakult ízlésvilágunk felnőtt korunkra, attól szerintem azt gondolni, hogy mondjuk egy 3-4 éves gyerek pont ugyanilyen megrögzült ízlésvilággal rendelkezik, és hogy az ő ízlése az még nincs alakulóban, vagy hogy számára a saját gyerekeim kapcsán is tudom ezt mondani, hogy számukra pedig nem sútlan mondjuk az, amit én annak érzékelek. Hogy ezek tények és tapasztalatok is, hogy ezeknek, tehát ebben felelősségünk van, hogy a gyermekeink megismerik-e, megszokják-e ezeket az ízeket, hogy tényleg
De szokják meg, szegények. Ha otthon mi, mindent ugyanúgy csinálunk, mint ahogy addig.
Én azért ezt sem merném kijelenteni. Tehát
fejlődnek a szülők?
Higgy el, hogy rengeteg olyan szülő van, akinek pont az okozott problémát, hogy ő próbálja egészségesen etetni a gyerekét, hogy mindent megtesz azért, hogy az a gyerek egészséges legyen, hiszen melyik szülő ne szeretné azt, hogy az ő gyereke egészségesen nőjön föl, biztosít számára mozgási lehetőséget, próbál számára egészséges ételeket adni, zöldséget, gyümölcsöt ad neki, és tegyük hozzá, ez nagyon fontos. Ebben a magyaros konyhának a hagyományos ételei abszolút beletartozhatnak. Tehát itt nem arról kell, nagyon látom és követem természetesen az ezzel kapcsolatos híreket és kommentárokat, és látom azt is, hogy milyen könnyű természetesen ebben, hogy mondjam, szítani a kedélyeket, és hozzáteszem, ez nagyon fontos. Ez rendkívül fontos kérdés, és hogyha egy szülő azt tapasztalja, és úgy érzi, hogy az ő gyermekét nem lakatták jól, vagy nem jó ételeket kapott, és problémája van ezzel, azt jelezze is, és jelezni kell, és ezt nekünk komolyan kell venni, és ezt nem lehet megrántani a vállunkat, meg kell hallgatni ezeket a problémákat, és komolyan oda kell ezekre a problémákra figyelni, és fel kell fejteni, hogy mi lehet ennek az oka. De higgy el, hogy sokaknak éppen az okozott gondot, hogy beszéljünk egy picit arról, mi volt ezt megelőzően. Porból készült leves, porból készült krumplipüré, mesterséges ízesítők, mesterséges adalékanyagok, ezek mind-mind ott voltak a gyerekeinknek a tányérján, ott voltak a konyhákban. És egy nagyon egyszerű, ugye nem, senkit nem bántva és hibáztatva, pont akkor, amikor nagy tömegben kell elkészíteni ételeket, adott esetben ezek a sokkal egyszerűbb megoldások, ezek bevettek voltak, technológiailag működtek. És ilyen megoldásokhoz nyúltak sok esetben. Vagy hogy azt mondjuk, csak ezek nem ismert elemei ennek a közétkeztetési rendeletnek annyira, hogy mondjuk egy 3 éves gyermek számára bő zsiradékban sült, kisütött ételt alapvetően ne adjanak. Ezek
jó, mind... Az elveken senki nem vitatkozik, mindenki a megvalósítást szeretné jobbá tenni. Azért ez egy eredmény, nem?
Én nagyon örülök annak, hogyha az elvekben sikerül egyetértenünk, és nagyon fontosnak tartom azt, hogy a megvalósításban pedig tudjunk előrelépni. Most november közepe van, szeptember elején vezettük be ezt az újfajta szabályozást, folyamatosan nézzük a tapasztalatokat, érkeznek hozzánk visszajelzések innen is, onnan is, és én azt érzem a saját felelősségünknek, hogy egyrészt nagyon szigorúan kell ellenőrizni, tehát hogyha csak azért, mert van ez a rendelet erre való hivatkozással, valóban a gyerekek nem megfelelő ételeket kapnak, ezt szankcionálni kell, vagy fel kell lépni ebben a vonatkozásban. Ez az egyik feladatunk, a másik pedig az, hogy gyűjteni kell a valós, reális panaszokat, tapasztalatokat, és ezek alapján kell majd megnéznünk, hogy hogyan tudunk előrelépni.
Még egy utolsó kérdés, a menekült válság, az ellátórendszerre rót plusz terheket, mert itt vitatkoztunk azon, hogy hány gyerek jött be az országba, és velük mi lett.
Tömegesen tekintettel arra, hogy ezek a menekültek, ezek a bevándorlók, ezek tartósan alapvetően azért nem Magyarországot célozták meg, és tartósan nem jellemző, hogy Magyarországon tartózkodnának. Ezért, hogyha azt a típusú ellátást nézzük, ami a hosszú távú ellátás, tehát az ilyen típusú hosszú távú szociális ellátórendszer, vagy éppen a köznevelési rendszer, hiszen biztosítani kell minden itt lévő gyermek számára a köznevelés feltételeit például. Ez akkor nyilvánvalóan nem jelent valódi terhet, hogyha ezek a gyerekek mondjuk nem jelennek meg az iskolában, mert azt se tudjuk, hogy hol vannak, mert 2 nap után eltűnnek. De az, hogy azok, akik itt megjelentek, azok egyébként az azonnali ellátásokban, akár mondjuk hangsúlyosan kiemelném itt az egészségügyi ellátórendszert, ott róttak terheket, illetve jelentettek többletfeladatokat, nem beszélve egyébként mindazokról, akik ebben az ügyben a szolgálatukat teljesítették, és ott álltak és állnak a mai napig, akár napi 24 órában a vártán, az tagadhatatlan.
Ilyenkor párhuzamosan indul a menekültügyi ellátás, a gyermekvédelmi ellátás, meg ha kell, akkor az egészségügyi, és akkor innen kezdve megy a maga rendjén tovább.
Így van.
Ugye? Ez a menet. Köszönöm a tájékoztatást. Novák Katalint, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család és ifjúságügyért felelős államtitkárát hallották. A műsor elkészítésében Boros Péter kollégám és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Én Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.